Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Tituszhoz írt levelében, a harmadik részben. Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből, a harmadik rész első versétől kezdve olvasom az igét. Emlékeztesd őket, hogy minden jó cselekedetre készek legyenek. Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyöngédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt. Mert régen mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlöltek és egymást gyűlölők voltunk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jósága és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket, az újjászületés fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött rejánk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazulván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy ezeket erősítsed, hogy igyekezzenek jó cselekedetekkel elöljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók és hasznosak az embereknek. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyán! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld, és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, drága testvérek, elénekelve a 199-es énekünket. A 199. éneknek mind a 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, jöjjetek Krisztust dicsérni. Imádkozzunk, testvérek! A régi himnusz szavaival zengi a mi szívünk és a mi ajkunk, hogy áldott az az óra, Istenünk, amikor megnyílt a bukott emberiség fölött az ég, és amikor lehajtván az eget alá szálltál Jézus Krisztus személyében közénk. Köszönjük ezt a nagy áldozatot, amit az engedelmes egyszülött fiú fölvállal, amikor vállalta a kirekesztettséget, az üldöztetést, a hontalanságot, a meggyaláztatást, a keresztre szegeztetést, a poklokra alászállást, azért, hogy a legmélyebbre esett bűnös lelket is megmentse. Köszönjük, hogy született nekünk is megtartó az ő személyében. És köszönjük hálaadással, hogy fölvállalta a mi sorsunkat, szenvedéseinket viselte, fájdalmainkat hordozta, és mindeközben ajkát nem nyitotta meg saját védelmére, de nem nyitotta meg gyalázóinak átkozására sem, sőt, imádságra nyitotta meg az ajkát, amikor bocsánatért esedezett mindazok részére, akik nem tudták elvakultságukban, hogy mit cselekszenek. Istenünk, te látod, hogy sokszor mi sem vagyunk igazán tudatában annak, hogy mit cselekszünk akkor, amikor a bűnt elkövetjük, akkor, amikor belemegyünk vakon az engedetlenségbe, akkor, amikor rátaposunk egymás tyúk szemére, akkor, amikor könyökölünk a magunk kicsi koncának megszerzéséért, és közben letapossuk a másikat. Istenünk, te tudod, hogy még mindig nem vagyunk a te szereteted teljességének a birtokában. Még mindig nincs életünk minden zegzuga, rejtett titka a te uralmad alatt. Ezért köszönjük, hogy te még mindig nem ejtettél ki a te kegyelmedből, és újra jössz, lehajolsz, megszólítasz, megérinted a mi tisztátalan életünket, és kimondod újra fölöttünk, mint egykori Jézus Krisztus a leprás fölött, akarom, tisztulj meg. Köszönjük neked, Istenünk, hogy azért tereltél egybe minket karácsony harmadnapján is, ez esztendő utolsó vasárnapjának délelőttjén, hogy a te megtisztító érintésedben ismét részünk legyen. Áld meg mindazokat, akik ma a templomokban hallgatják az igét, vagy otthonjuk csendjében. Köszönjük neked, hogy mindenütt kész a te lelked elvégezni a maga megtisztító és megújító munkáját. Mindnyájunk örömére és javára. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 433. énekünknek az első két versét. 433. ének első két versét énekeljük. Az első így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Drága testvérek, Isten igéje írva található a János apostol első levelében, az első rész első 4 versében. Felolvasom Isten igéjét a János apostol első leveléből, az első rész első 4 verséből. Hallgassuk figyelmes és csendes lélekkel. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről, ez az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Megjelent a vakcina. Hallottátok? Sokaknak ez állítólag nagy örömhír. Különösen azoknak, akiket nagyon meggyötört ez az alattomos vírus. De megjelent egy új telefonkészülék. Megjelent egy új elektromos kütyű, akik ezek világában otthonosan mozognak, és szeretnek mindig újabb és újabb eszközöket kipróbálni ilyen téren, azok mindig nagy örömmel nyugtázzák, ha megjelent egy még jobb, egy még performánsabb, egy még eredményesebb valami. Testvérek, hány és hány embert mozgatott meg a karácsony előtti hetekben, még most, de különös vírusjárvány kellős közepén is az a tény, hogy megjelent valami új árucikk a bevásárlóközpontokban. És mivel azt már a reklámok belesújkolták korábban sok-sok ember fülébe, agyába, ezért igyekezett ott lenni, amikor megjelenik és amikor megvásárolható. Tudjuk, hogy a fekete péntek is mennyi embert lódít ki otthonából és visz a bevásárló központokba azért, hogy a megjelent új árucikket birtokba vehessék. De testvéreim, vajon így tódul-e az ember ma arra a nagy isteni ajánlatra, amit János apostol úgy fogalmaz nagyon egyszerűen, hogy megjelent. Megjelent az élet, azt mondja. Testvérek, ha végig pásztásszuk a Szentírást, akkor nagyon sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy megjelent. Megjelent az Úr Ábrahámnak. Mi lett ennek a következménye? Szövetséget kötött vele. Megáldotta őt. Gyermeket ígért neki öregkorában, meg is adta neki. És lett sok nép atyává. Lett annak a különös isteni szövetségnek a hordozójává, amibe bevonta nem csak Ábrahámot és az ő szűk családját, hanem az ő utódait, leszármazottait, az egész Izrael népét. Aztán olvassuk, hogy megjelent Isten Jákobnak álmában. Emlékszünk a különös égigérő létrára, amit látott álmában. És amikor hallotta Isten ígéretét, hogy veled leszek ezen az úton. Aztán megjelent Isten Mózesnek, az égő csipkebokor lángjára. És mi lett a következménye ennek a különös isteni megjelenésnek? A nagy szabadítás, amit átélt Izrael rabszolga népe Egyiptomban. Igen, mert amikor Isten megjelenik, annak mindig van valamilyen áldásos következménye. Egyén életében, család életében, egy nemzet életében. Olvassuk tovább. A Bírák könyvében megjelenik Isten angyala Gedeonnak. És mi lesz ennek a következménye? Hogy Gedeont, az egyszerű földműves embert, Isten hőssé avatja. Ő lesz a szabadítója, nyilván Isten különös ereje és segítségének támogatásával. Ő lesz a szabadítója Izrael népének a midianiták kezéből. Ezzel a céllal jelent meg Isten angyala Gedeonnak. Aztán olvassuk tovább ugyancsak a Bírák könyvében, hogy megjelent az Úrnak angyala Manoá feleségének, aki meddő volt, és akiknek az élete már belekeseredett a gyermektelenségbe. És akkor megígéri az asszonynak, Isten angyala, hogy fiú gyermeke lesz, és belőle lesz Sámson, aki Izrael nagy szabadítójává, hősévé válik, amikor a filiszteusok rabigájából fölszabadítja az ő népét. Igen, Isten megjelenésének mindig ilyen szabadító következménye van. Azt olvasjuk a Sámuel gyermekkoráról, hogy abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése. Nem volt kinek megjelennie, nem volt receptív, nem volt nyitott, fogékony, egyetlen emberi szív sem abban az időben, amikor Sámuel kisgyermek volt. Mert Éli, főpap, a fiai az oltár körül védkeztek sorozatosan, és nem volt már fogékony az ő szívük az isteni szóra. Nem voltak nyitottak az isteni megjelenésre. De Sámuel felnövekedett. Tudjuk, Éli papnál volt a szent sátorban. És mikor felnövekedett, azt olvassuk, semmit az Úr igéiből nem hagyott a földre esni. És mi lett ennek a folytatása? Hogy kezdett ismét megjelenni Silóban az Úr, és kijelentette magát az Úr Sámuelnek. Kezdett ismét megjelenni az Úr. Egy olyan lelkileg elesett helyzetben, ahol nem volt senki fogékony az Isten szavára, aki nem kapta fel a fejét az Isten megjelenésére. És Sámuel nyitott lett, érzékeny lett, mikor azt mondta, szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Igen, amikor Isten van kinek kijelentse magát, akkor megszólal. És akkor elmondja az ő nagy szabadító tervét. Elmondja az ő megújító szándékát. Egyénre, családra, nemzetre vonatkozóan. Olvassuk a Királyok könyvében, hogy megjelent az Úr Salamonnak éjjel álmában. Ugye ismerős a történet, olyan meseszerűen hangzik. Azt mondja Isten neki álmában, kérj tőlem, amit akarsz. És tudjuk, hogy hogy reagál erre Salamon. Bölcsen. Nem kér aranyat, nem kér palotát, nem kér hírnevet, dicsőséget, gazdagságot, nagyobb hadsereget, hanem bölcs szívet kér az Úrtól, hogy tudja vezetni azt a nagy népet, amelyik rábízott. Igen, itt is Isten megjelenése nyomán egy királynak lesz bölcs szíve, aki helyes döntéseket tud hozni az ő népe érdekében. Aztán olvassuk tovább, testvérek, Izsaiás proféciájában a babiloni fogság idején elhangzó isteni drága ígérete, hogy megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt. Hogyan jelent meg az Úr dicsősége a babiloni fogságban 70 évig szenvedő választott népének? A szabadításban. Úgyhogy véget vet Isten a 70 évi babiloni fogságnak. Úgyhogy támaszt egy új király, Círuszt, amikor összeomlik Babilon, és Círusz által Isten meghirdeti e nép szabadulását. És akkor meglátja minden test az Úr dicsőségét. Jeremiás úgy fogalmaz, messziről is megjelent nekem az Úr. Messziről is megjelent nekem az Úr. Tudjuk, fiatal korában jelent meg neki, szólította meg őt. Hívta el őt profétájául. Pedig kézzel lábbal tiltakozott ellene, mert azt mondta, hogy túl fiatal vagyok én, nem vagyok én még alkalmas arra, hogy a te neved hordozó legyek a nép körébe. És mégis alkalmassá tette őt Isten, aki megjelent neki. És látjuk az új szövetség hajnalán, hogy indul el a Jézus történet. Úgyhogy megjelenik az Úrnak angyala álomban Józsefnek. Ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Isten megjelenése sokszínű, sokféle, nagyon változatos. Megjelent az Ószövetségben a felhő formájában, ami vezette Izrael népét a pusztán át, éjjel pedig a tűzoszlop formájában. Igen, Isten végül is Jézus Krisztusban mutatta meg legláthatóbban, legkézzelfoghatóbban, legmaradandóbban az ő megjelenését. Erről beszél Pál apostol több helyen is. Olvastuk a Tituszhoz írt levele. Ott a harmadik részben, az elhangzott versekben az van, hogy a mi megtartó Istenünk jóságos, az emberekhez való szeretete megjelent. De az előző fejezetben, a Tituszhoz írt levél második részének 11. versében pedig úgy fogalmaz, megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nézzük meg, testvérek, a Jézus testé létele, közénk születése milyen változatos formában van megfogalmazva, leírva. Megjelent az üdvözítő kegyelme. Megjelent Isten jósága. Megjelent az emberekhez való szeretete. És lehetne még variálni. Azt mondja a Timóteushoz írt levélben, Isten megjelent testben. Megjelent testben. Aztán tudjuk, hogy hogyan írja le Pál apostol az ő megtérése történetét. És hogy utal vissza később erre, az 1 Korintus 15-ben, amikor a feltámadott Jézus megjelenéseit vázolja. Hogy megjelent Péternek, és megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre. És végül nekem is, mint egy torszülöttnek megjelent. Mint egy lelkileg deformált embernek, aki üldöző és erőszakos voltam. Nagyon őszintén megvallja Pál, hogy noha ő egy kegyes, vallásos, istenfélő, ószövetségi hitű farizeus volt, a legszigorúbb vallási csoportosulásnak egyik kiemelkedő, híres tagja. Mégis szüksége volt arra az ő erőszakos, dühös, romlott természetének, hogy megjelenjen az ő életében is. Az Isten jósága, az Isten emberekhez való szeretete, ami hiányzott az ő szívéből, amikor a damaszkuszi úton indult a keresztényeket Damaszkuszban is összefogni, bebörtönözni, vagy éppen megölni. Ezért kellett neki megjelennie Isten szeretetének. Péter apostol ugye emlékezik Krisztusra, a testélet isteni szeretetre, ami megjelent az ő romlott, erőszakos, indulatos, nyers természetű életében. Hogy az, aki eleve el volt rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén. Ti érettetek. Mondhatnánk így, hogy ti érettetek is, mert én érettem is megjelent, mondja Péter. 1 Péter 1.20-ban olvassuk ezt. Igen, megjelent az, aki valamikor a világ alapítása előtt elrendeltetett, hogy el fog küldetni hozzánk, az idők végén megjelent, ti értetek. Mennyire személyesíti Péter a Krisztus megjelenését? Ti értetek, megértem, mert ez volt a célja Istennek azzal, hogy testé lett az Isten szeretete, vagy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, vagy jósága, vagy az emberekhez való szeretete karácsonykor. Ez volt a célja Istennek. Az ő megjelenésével, hogy a mi erőszakos, romlott, indulatos, dühös, bosszúvágyó természetünk megváltozzon. Hogyan is emlékezik vissza János apostol is alapigényben erre a különös karácsonyi eseményre, az Isten megjelenésére, testben, Jézus Krisztus személyében. Azt mondja, hogy amit kezdettől fogva, ami kezdettől fogva volt, amit mi hallottunk, szemeinkkel láttunk, kezeinkkel megtapintottuk, az élet igéje megjelent. Milyen különös, hogy ilyen közel tudott jönni a bukott emberhez az Isten szeretete. Azt mondja János apostol alapigényben, hogy ez kezdettől fogva volt. Csak el volt rejtve Istennél. És egy adott pillanatban megjelent. Luther úgy fordítja ezt a verset, hogy nyilvánvalóvá lett. Azaz létezett korábban is, csak nem volt látható. Nem volt tapintható, nem volt szemlélhető, de egy adott pillanatban Isten úgy döntött, hogy a történelemnek egy pontján láthatóvá teszi, tapinthatóvá teszi, érzékelhetővé teszi a látásunk, a hallásunk, a tapintásunk számára. Mert ezért mondja János apostol ilyen személyesen, hogy ezt mi hallottuk. Hát ő beszélt velünk, maga a testélet Isten Jézus személyében. És mi láttuk a saját szemeinkkel. Sőt, meg is tapinthattuk, azt mondta feltámadása után, mikor kételkedve álltuk őt körül, hogy hozzátok ide kezeiteket, tapintsátok meg, érintsétek meg sebeimet, hogy győződjetek meg, hogy én vagyok az. Igen, megjelent feltámadása után is, több ízben is az övénynek, hogy meggyőzze őket arról, hogy olyan valaki áll előttük Jézus személyében, a feltámadott Krisztus személyében, aki a halált is képes volt legyőzni. Megjelent a halál legyőzője is előtt. Nem csak az élet, hanem a halál legyőzője is. Aki azért jött, hogy beteljesítse a bűneset után elhangzott legelső Isten ígérete, hogy jön az asszony magva, és a kígyó fejére tapos. Ezért jelent meg, hogy a kígyó fejét széttapossa, hogy nem mardossa többé sarkunkat, szívünket, és ne lövelje bele a gyűlölet, a harag, a bosszúvágy, mérgét a mi szívünkbe. Ezért jelent meg az élet. Testvérek, itt egy nagyon érdekes kifejezés van. Nem a biológiai életről beszél itt János apostol. Mert a görög eredetiben, az újszövetség nyelvében két szó is van az életre. Az egyik a biosz, ismerős ez a biológia, onnan származik, ugye? És a másik a zoé. A zója lány név innen származik. Azt jelenti, hogy élet. Csak hogy amíg az egyik a biológiai testi létünket jelzi, a másik a zojé az a szellemi, lelki életünkre utal. És azt mondja János apostol, hogy benne nem csupán egy testi, biológiai lény jelent meg, aki eszik, iszik, alszik, megöregszik, majd meghal. Ezek vagyunk mi. Hanem benne megjelent az a nagybetűs élet, amelyik fölülírja a biológiai létet. Fölülírja ezt a mi mulandó életünket. És e mulandó biológiai életünk, megöregedő, elgyengülő életünk kellős közepén megjelenik az elmúlhatatlan élet, a nagybetűs élet. Jézus személyében. Ezért mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Vagy más esetben azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez az élet megjelent. És mi láttuk. És tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek ezt az életet. Melyiket hozzá is teszi rögtön? Az örök élet. Mert a biológiai élet nem örök. 60-70, legfeljebb 80 esztendő, mondja a Biblia is. Vagy ritkább esetben, ugye, szép 90 vagy 100 éves kort ér meg, nagyon kevés ember. De akkor is véget ér a biológiai lét. És mi folytatódik? Folytatódik egyáltalán a biológiai lét valamivel? Mivel folytatódik? A megsemmisüléssel? A sírba hullással? Az enyészettel? Vagy az örök élettel? Mi mondjuk, testvérek, vasárpról vasárnapra a hitvallásban. Hisszük, hiszem testem feltámadását és az örök életet. Néha a konfirmándusaimra rákérdezek, mikor ezt el kell mondják, el kell mondani, ugye, a hitvallást. Bemagoljuk, elszavaljuk, el kell mondjuk, konfirmáció alkalmával elmondjuk. Isten tisztelet végén, de ha megbogarásszuk egy kicsit ott a mélyen a hitünket, vajon hiszem-e az örök életet? Azt mondja János, mi erről teszünk bizonyságot. Mi ezt hirdetjük nektek, amely az atyánál volt, s megjelent nekünk. Miért? Azért, hogy a mi földi biológiai létünk ne sírba hulló megsemmisülés legyen, hanem a mi földi létünk csak előszobája legyen az örök életnek, ahogy Spurgeon fogalmaz a 19. század neves angol igehirdető. Hogy ez a mi földi életünk bármennyire is nyúlik, az előszoba, ahol átöltözhetünk az örök életre. Átöltözhetünk az örök életre. Na, ha jövünk haza a munkából, vagy a mezőről, a kertből, akkor az előszobában levetjük a sáros cipőt, meg a munkaruhát, és a szép szobába vár, más öltözetben megyünk be, vagy az asztalhoz, az ünnepi asztalhoz különösen, más öltözetben ülünk le. Előszobányi létünk van csupán. És ez arra adatott, hogy átöltözzünk az örök életre. Ezt hirdeti János azt mondja. Amit hallottunk, láttunk, ezt hirdetjük nektek. Miért? Hogy közösségetek legyen velünk, ugye, ahogy nekünk is közösségünk van az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal. És hogy ennek a közösségnek a megszületése nyomán az örömötök teljes legyen. Közösség. Testvérek, mi most a vírusjárvány idején nagyon megszenvedjük a közösség hiányt. Ez is nagy kegyelem, hogy még összegyűlhetünk így, ahogy maszkosan, meg hiányos létszámban, de összegyűlhetünk, és gyakorolhatjuk valamilyen formában a közösséget, de látjuk, hogy mennyiféle közösségi alkalom kiesett. Akár egyházi vonalon, akár társadalmi szinten, kulturális szinten. Tegnap belehallgattak a leányaink a laptopon egy koncertbe, amin végén ugye a közönség tapsolt, és azt mondja egyik leányunk, jaj, de hiányzik az ilyen közösségi taps. Ugye? Hova jut a világ, hogy még adott pillanatban nem csak egy jó koncert hiányzik, de annak a végén egy jó közösségi taps, mikor több száz ember elkezd újongva tapsolni egy gyönyörű koncert végén. Mennyi minden kiesett az idén? Társadalmi szinten, kulturális szinten, egyházi szinten az életünkből. Fáj a közösség hiány azoknak, akik megszokták, hogy ők közösségi lények. És mennyire hiányzik nekünk az Istennel való közösség, testvérek, hogyha a bűn elhidegít tőle, meg a közöny, az érzéketlenség. És sokszor úgy döbbenten állok emberek előtt, akikről tudom, hogy papíron gyülekezetünk tagjai, még fizetgetnek is, de soha a templomba nem jönnek, soha a közösséget nem gyakorolnak. Hogy lehet így élni? Testvérek, ragadjuk meg a közösségi lehetőségek addig, amíg adatik. Mert jaj, hányan jöttek volna ma is ide a közösségbe, és a betegség megakadályozta őket. Még nagy áldás az, hogy legalább otthon most hallgathatják az igehirdetést. Mert hogy ugye az internetes világ ezt most megengedi, vagy éppen a rádió hullámossza is besegít ebbe. Testvérek, azt mondja János, hogy a közösség legyen az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal, és egymással. Egymással. Onnan indul el. Ez a megtartó, lüktető, meleg, családi közösség, amire sóhajtozunk, vágyakozunk. Hát ezért jövünk ide. Ez az Atya és a Fiú és a Szentlélek közössége velünk. És azt mondja János, ezeket azért írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. De testvérek, mindez nem történhetne, sem a közösség, sem az ilyen örömhír leírása, továbbadása, kihirdetése nem történhetne meg, ha nem jelent volna meg az élet. Ha nem jelent volna meg karácsonykor, Jézus testélételekor, az Isten irántunk való jósága és szeretete, ha nem jelent volna meg az üdvözítő kegyelem, ahogy máshol fogalmaz Pál apostol. De milyen nagy ajándék számunkra az, hogy Isten nem rejtette el előlünk az ő egyszülött fiát, hanem elküldte hozzánk. Pedig, ahogy a Jézus egyik példázatában, a gonosz szőlőmunkások példázatában érzékeltette, nagyon jól tudta az Atya, hogy azt az ő egyszülött fiát sem fogják megbecsülni. Ugye, ahogy Jézus a példázatban mondta, hogy a gazda küldött előzetesen hírnököket, hogy kérjen a szőlő gyümölcséből. Aztán voltak itt megvertek, voltak itt megöltek, kidobtak a kertből, és végül a gazda úgy töpreng magában, elküldöm az én egyetlen fiamat, azt talán megbecsülik. Dehogy becsülték. Megfogták, megölték, és kidobták a kertből. Azzal a jelszóval, gyertek, öljük meg őt, és akkor a miénk lesz az örökség. Hát testvérek, nem lett az övék az örökség, mert jött rájuk az ítélet, a büntetés. De Jézus Krisztusban megjelent Istennek az a kegyelme, amelyik még ezt a szőlőskertből kidobó gonoszságot is fölül tudja írni. És tud a kereszten a legborzalmasabb kínhalál közepette is úgy imádkozni, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekeztek. Most ez az a kegyelem, amelyik úgy működik, hogy a legelesettebb bűnös is, a legmegáltalkodottabb gonosztevő is még a kereszten meg tud térni élete utolsó pillanatában. Ilyen ereje van ennek a megjelent, üdvözítő, megtartó kegyelemnek. Mert az üdvözítő azt jelenti, hogy megtartó kegyelem. Igen, úgy, ahogy Pál apostolnál olvastuk az első igéből, hogy a mi megtartó Istenünk jósága és emberekhez való szeretete megjelent, és az ő irgalmasságából tartott meg minket. A megtartó Isten jósága és szeretete jelent meg, és megtartott minket. Tudod-e ezt örömmel múlt időben konstatálni? Meg tudod-e állapítani saját életed kapcsán, hogy igen, megjelent az én életemben is a megtartó isteni kegyelem. És ezért teljes az én örömöm. Akkor is, ha világjárvány közt vagyunk, akkor is, ha gazdasági nehézségekkel küzdünk, akkor is, ha öregszünk, akkor is, ha betegség gyötör, akkor is, ha özvegység lep meg, mert előbb-utóbb átmegyünk ezeken mind, de akkor sem törheti meg senki és semmi a vele való közösségemet és az én örömöm teljességét, ami abból fakad, hogy számomra is, nekem is megjelent. Amen. Válaszoljunk, drága testvérek, Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 433. énekünknek az 5. versét. 433. ének 5. verse így kezdődik. Szólj, szólj, én Istenem, szól hangodból a jóság. Imádkozzunk! Drága atyánk, köszönjük hálaadással, hogy Jézus Krisztus, a testélet, isteni szeretet, hozzánk való jóság és üdvözítő, megtartó kegyelem megjelent. Köszönjük, hogy nyilvánvalóvá tetted őt számunkra. Köszönjük, hogy megközelíthetővé vált, láthatóvá, hallhatóvá, tapinthatóvá lett az ő közelsége, az ő jelenléte. Ugye, ahogyan János apostol számol be nagy újongással arról, hogy az élet megjelent és láthatóvá lett. Ugye, ahogyan Péter apostol számol be az ő levelében arról, hogy nem mesterkélt meséket kitalálva közli ő ezt az örömhírt velünk, hanem úgy, mint aki vele volt a hegyen, mint aki szem és fül tanúja volt az ő dicsősége megjelenésének, amikor megjelent a megdicsőlés hegyén Mózes és Illés, az Isten üdvözítettjei, akik beszélgethettek a megváltóval. Istenünk, olyan különös az, hogy te engeded nekünk, bukott, sötét látású embereknek azt, hogy lelki világosságra jutva beletekintsünk mi is a te dicsőségedbe. És a földi nyomorúságokon, lesújtott dolgokon túl észrevegyük a hit szemeivel azt, hogy van egy magasabb szintű életforma. Az a mennyei eredetű élet, aminek minket is részeseivé kívánsz tenni. Köszönjük, Istenünk, hogy a mi örömünk teljességét kívánod munkálni, mert látod, hogy ez a világ a maga kínálatával csak olyan kicsiny rész örömöket tud adni. Olyan rövid távú kis buborékokat, amelyek hamar kipukkannak, és sokszor ott maradunk a rövid távú kicsi örömök romjain, összetört reményekkel és csalódott szívvel. Köszönjük, hogy te az ilyen csalódásoktól akarsz megóvni minket azáltal, hogy felkínálod a megjelent Jézus Krisztusban való teljes örömet. Istenünk, könyörgünk azokért, akik ezt még nem ismerik. Hajj le hozzájuk, szólítsd meg őket, lépj be az életükbe, jelenj meg nekik is azért, hogy meggyőződjenek arról, hogy van örök élet. Istenünk, könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, az otthoni zártságban levőkért, lépj be közéjük is, jelenj meg nekik is, és derítsd örömre az ő szívüket. Köszönjük, hogy velünk jössz az ünnep múltán a hétköznapokba is, az évzárás csendjébe, a számadás idejére, azért, hogy bölcs szívet kérjünk tőled, amikor napjaink fogynak, és tudjunk Salamonhoz hasonlóan bölcs, értelmes döntéseket hozni a te segítségeddel. Köszönjük, hogy könyörülsz rajtunk, és Jézusért elfogadod a mi hálaadásunkat. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Testvérek, aki még szeretné megrendelni az egyházi újságokat vagy folyóiratokat, az hátul az asztalnál feliratkozhat, még megteheti ezt. Szét lehet még nézni, vannak naptárak, fali naptár is még vásárolható hátul az asztalnál. Testvérek, ma este 6 órakor is együtt leszünk. Karácsonyi ünnepzáró istentisztelet keretében várunk mindenkit erre az alkalomra. Kedd este a házi bibliórai közösségek együtt lesznek évzáró vacsora keretében, az ige fölé hajolva várunk kedd este 6 órától minden érdeklődő testvért, lent a klubban lesz ez az évzáró alkalom. December 31-én csütörtökön, szilveszter este 6 órakor lesz óévi istentiszteletünk, erre is várunk szeretettel minden érdeklődő testvért. És pénteken, január 1-én délelőtt lesz csupán istentisztelet, de az nem 10-kor, hanem úgy, ahogy az utóbbi években gyakoroltuk, 11 órakor lesz, egy órával többet lehet még pihenni, a kimerítő szilveszterezés után, ami most csendes otthonainkban fog zajlani, ugye? Nem lesz nagy közösségi lehetőség erre sem. De áldott legyen Isten, hogy a templomokba eljöhetünk, akár óévet zárni, vagy új évet kezdeni, majd január 1-én 11 órakor várunk mindenkit szeretettel. Testvérek, folytassuk együttlétünket énekelve a 448-as énekünknek az első két versét. A 448-as ének első két versét énekeljük. Az első így kezdődik, Isten testbe szállt szerelme, mennyből földre jött öröm. Valljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi K.T. alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük testvérek fennálló énekül a 254 B jelzésű énekünk első versét. A 254 B jelzésű ének így kezdődik: erős várunk nékünk az Isten. Egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom, most és mindörökké. Amen. Kívánok áldott vasárnapot mindenkinek. Isten velünk, viszontlátásra.